Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, mai elmélkedésemben a húsvétnak az igazi lényegét szeretném megértetni, és ezért azzal az állítással kezdem mondandómat, hogy valójában három húsvétről beszélünk. Az első húsvét a választott népnek, a zsidóságnak a húsvétja, a második húsvét az a kereszténység, még pontosabban a kereszténység szerzőjének, Jézus Krisztusnak a húsvétja, és a harmadik húsvét az az én személyes húsvétom. Ezt a hármat csak együtt lehet megérteni, és ezért megpróbálom röviden fölvázolni, bár erről egész nap lehetne beszélni. Kezdem tehát a választott népnek a húsvétjával. A választott nép húsvétjának a története az a Teremtés könyvének a 37. fejezetével kezdődik. Akinek van otthon ószövetségi szentírása, nagyon ajánlom, olvasson utána, sokat fog gazdagodni ezekből az olvasmányokból. Azzal kezdődik a történet, hogy Jákob pátriárkának a 17 éves fiát, Józsefet, a testvérei előbb meg akarják ölni irigységből, aztán eladják egyiptomi kereskedőknek. Azok elviszik Egyiptomba, és József Egyiptomban Potifárnak, a fáraó egyik alkalmazottjának a rabszolgája lesz. Jó megjelenésű, ügyes fiatalember, akit otthonról fölcsomagoltak, amiután Potifárnak a felesége szemet vet Józsefre, de József nem hajlandó bűnt elkövetni, az ellenkezőjével vádolják Józsefet. József így börtönbe kerül, de azt írja a Szentírás, vele van az Úr, és a börtönben is igen magas beosztása lesz rabként. És így jut el hozzá a fáraó által két börtönbe juttatott hivatalnok, a pékmester és a pohárnok, akik megosztják álmaikat Józseffel. József megfejti álmaikat, az egyik vérpadra kerül, a másik visszakerül a hivatalába, és amikor sok-sok év múlva a fáraónak is különös álma van, azt látja, hogy volt 7 sovány kalász, 7 kövér kalász, a sovány kalászok fölfalták a kövér kalászokat, volt 7 sovány tehén, meg 7 kövér, a sovány tehenek felfalták a kövéreket, és József megfejti az álmot, ami azt jelenti az ő olvasatában, hogy lesz 7 kövér esztendő, amikor bőven teremnek a földek, de utána következik 7 szárazsággal sújtott esztendő, és akkor annyit kell félretenni a 7 kövér esztendőben, hogy akkora is majd maradjon, és annyira tetszik a fáraónak ez az ötlet, hogy kinevezi Józsefet Egyiptom kormányzójává. A baj nem jár egymagában, nem csak Egyiptomban következik be a 7 kövér esztendő után a 7 sovány esztendő, hanem a környékbeli országokban is, így Palesztinában is. Józsefnek az otthon maradt testvérei és Jákob elkezdenek éhezni. Meghallották, hogy Egyiptomban van gabona bőven, és Jákob elküldi fiait, hogy menjenek hozzanak gabonát Egyiptomból. József ráismert testvéreire, és a harmadik találkozás után, amiután már harmadjára jönnek vissza gabonáért, föl is fedi magát testvérei elő, azok nagyon megijednek, de ő arra biztatja őket, hogy nem így járkáljanak gabonáért, költözzék le az egész rokonság Egyiptomba, Gósen földjébe. Azt írja a Szentírás, hogy Jákob egész nemzetségével, pontosan 70-et magával leköltözik Egyiptomba, Gósen földjére. Jákob megígérteti fiával, Józseffel, hogy amikor majd meghal, nem ott temeti el Egyiptomban, hanem hazaviteti Ábrahám és Izsák mellé a Mamrei ballangba. József meg azt ígérteti meg testvéreivel, és azok leszármazottaival, hogy majd, ha valamikor hazamennek, akkor az ő holttestét is hazaviszik. És azt írja a Szentírás, ahogy teltek az idők, Józsefnek a hírneve, cselekedetei feledésbe merültek. A zsidók ugyan elkezdtek szaporodni, sőt, nagyon-nagyon elszaporodtak Egyiptomban, időközben eltelt kereken 430 esztendő. A 70 személyből lassan nép lett. És amikor a fáraó látta, hogy már az egyiptomiak számára veszélyt jelentenek az egyre szaporodó zsidóság, akkor kiadja a rendeletet, hogy minden fiúgyermeket meg kell ölni. Amikor a bábák ezt nem teszik, akkor a bábákat vonja felelősségre, és ekkor születik Mózes egy lévi törzséből való családnak a tagjaként. Pár hónapig bújtatják a gyermeket, de mikor már nem lehet tovább dugni, bújtatni, akkor kiviszik a Nílusnak a dertájába. És mi azt mondjuk a sors iródiája, de ez a gondviselő Istennek a cselekedete, hogy a zsidók kiírtását elrendelő fáraónak a lánya találja meg a kitett gyermeket, innen is a neve vízből kihúzott Mózes, és hazaviszi fölnevelni. Tehát ugyanakkor a dajkára is szükség van, aki szoptatja a gyereket, így kerül közbe az édesanyjához is. Tehát Mózes az anyatejjel magába szívta azt, hogy melyik népből származik, de ugyanakkor a fáraó udvarában igen magas kultúrára tett szert. Ebben a kettőségben nőtt fel Mózes. És amikor egy alkalommal elmegy megnézni honfitársait, akik ekkor már rabszolgák, és építik Pitont meg Ramszeszt, a két nagy, mai napig is létező egyiptomi városokat, akkor, és látja, hogy az egyik egyiptomi bántalmazza a zsidót, leüti azt az egyiptomit, eltemeti hulláját a homokba, aztán másnapikor visszamegy újra, akkor azt látja, hogy két honfitársa veszekszik, és ki akarja őket békíteni, azok rátámadnak, és azzal vádolják, hogy meg akarsz bennünket is gyilkolni, mint a tegnap az egyiptomit. Kiderül a dolog, Mózesnek menekülnie kell. Kimenekül a pusztába, Midian pusztájába, ahol Midian papi fejedelmének, Jetrónak lesz a veje, az egyik lányát, Ciporát veszi feleségül. És úgy látszik, hogy Mózesnek ezzel meg is oldódott az élete, van felesége, már két gyerek is megszületik, amikor egy szép nap bent a pusztában a nyájait legelteti, és akkor jön a híres égő csipkebokor jelenet, amikor az Úr megszólítja Mózest, hogy láttam Egyiptomban élő népemnek a nyomorúságát, elküldelek, menj, hozz ki népemet Egyiptomból. Mózes mindenre hivatkozik arra, hogy dadok, hogy ő rossz szervező, és semmire sem képes, de az Úr azt mondja, ott van Áron a testvéred, ketten majd. És Mózes visszamegy az oroszlán torkába, oda, ahol halálra keresték, és következik az a híres 10 csapás, amelyet Isten rámért Egyiptomra, és ennek következtében a 10. csapásnál, amikor minden elsőszülött fiúgyermeknek meg kell halnia, akkor éjszaka kivonulnak a zsidók Egyiptomból, de hogyan? Mózes kiadja a parancsot, hogy minden család, és ez mindig nagy családban kell elgondolni őket, vágjon le egy bárányt, tűzön süssék meg, csontot ne törjenek benne, a vérével kenjék meg az ajtófélfákat, keserű salátákkal, kovásztalan kenyérrel egyék, és állva, felöltözve, útra készen fogyasszák. Megtörténik a kivonulás, csodával, határos módon, 40 évi vándorlás után végre hazaérkeznek az ígéret földjére a zsidóság. De Mózes már akkor elrendelte, hogy a szabadulás után minden évben, Nizán hónap 15-én üljék meg a kivonulás emlékére a pászka vacsorát. A pászka, amit húsvétnak fordítunk, feltámadás ünnepeként üljük mi, az valójában a kivonulásnak az emléke. Attól kezdve mind a mai napig, a múlt héten ünnepelt és tó testvéreink a Pászkát, a Niszán hónap 14-e, ekkor volt náluk. Attól kezdve mind a mai napig és a jövőben meg fogják ünnepelni az Egyiptomból való szabadulásnak az emlékét. És ennek az emlékére ünnepélyes Pászka vacsorát fogyasztanak el, a Pászka vacsorának a fő eledele pedig a bárány, illetve a kovásztalan kenyér és a 4 kupa bor, amit az éjszaka során el kell fogyasztani. És ezek mellett nagyon fontos, hogy a családnak a legfiatalabb tagja mindig megkérdi a legidősebbet, hogy miért tartjuk ezt a vacsorát, mire emlékezünk, és akkor újra és újra elmondja a családfő, hogy az Úrnak a vacsorájára emlékezünk, a kivonulásnak az emlékére, üljük meg ezt az egész együttlétet. Tehát összegezve az eddig elmondottakat, egyértelmű, a zsidóknak a húsvétja arról szól, hogy megszabadultak a 430 évig tartó egyiptomi fogságból, az Úr szabadította ki őket Mózes vezetésével, ők nem tettek semmit sem ezért, csupán csak engedelmeskedtek Mózesnek, sok esetben csak részben, de végül is engedelmeskedtek, és ennek a szabadulásnak az emlékére nekik, amíg zsidóság lesz a földön, meg kell ülniük ezt a vacsorát. És fontos megtanulni egy szót, hogy a zsidó pászka vacsorának a lényege az emlékezés. Emlékezünk arra, hogy mit tett Isten egykor a választott népért. Ez a zsidó húsvét. A keresztény húsvétnak, Jézus húsvétjának a története még korábbról indul. Mert Jákobot be lehet időben határolni, körülbelül 3800 évvel ezelőtt élt. És az ő fia József, akit eladtak, és azzal indul a történet, ami aztán a vacsorában csúcsosodik, a pászka vacsorában. Jézusnak a húsvétja még korábban indul, az időknek a homályába vész, visszamegy egészen a bűnbeesés történetéig. A Teremtés könyvének a 3. fejezetében szerepel az a híres ős evangélium, amikor Isten megígéri a megváltást és a megváltót. És ebbe az irányba az első lépése Istennek, konkrét lépése, amikor Ábrahám személyében népet választ. 12 törzsből áll Ábrahámnak a népe. A törzs a népen belül törzset választ, Jákob törzsét. A törzsön belül családot választ, Dávid családját, és az idők teljességében a szűzanya világra hozza az akkor megígért, megváltót, a messiást. Jézus azért jött, hogy megváltson bennünket. A két történet ott kapcsolódik össze, hogy amikor megkezdi nyilvános működését, akkor Keresztelő János így mutatja be őt, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. És Jézus erre rábólint. A 39. messiási zsoltárban benne van, íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem a te akaratodat, ami a könyvtekersben rólam írva áll. És körülbelül 9 vagy 10-12 alkalommal szerepel az evangéliumban Jézusnak az órája. Jézus világosan elmondja, hogy ő azért az óráért jön, azért az óráért jött, amikor az ember fiát majd fölmagasztalják, és ő itt egyértelműen az ő kereszt haláláról beszél. Arról, amikor őt, az Isten bárányát föl fogják áldozni, ki fogják végezni, és pedig azért, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, ki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagyis azért áldozzák fel őt, hogy kiengesztelje Istent a mi bűneinkért. olyan csodálatos, mély teológia van abban, ahogy azt Szent János evangélista leírja. Ugyanis a Nízán hónap 14-ét megelőző nap, amikor a zsidók leölték a húsvéti bárányt, hogy azt este elfogyasszák az Egyiptomból való szabadulásnak az emlékére, délután 3 óra körül kezdik ezeket kivégezni, ezeket a bárányokat, abban az időben haldoklik, vonaglik Jézus a kereszten. Tehát Jézusnak a kereszt halála, személyes áldozata, amelyet az egész emberiség bűneiért hozott meg, odaadva az életét, időben egybeesik az emlékezés vacsorájára megölt bárányoknak a halál hörgésével. Az Isten báránya, Jézus Krisztus egyszerre hal meg az emlékezés vacsorájára leölt bárányokkal. Ez, drága jó testvérek, hátborzongató, meg vérpestítő összefüggés. Csak Isten tud elképzelni ilyet, hogy ennyire összeesnek a dolgok. Tehát most már értjük a két húsvétot. A zsidók húsvétja emlékezés arra, hogy Isten őket megszabadította, kijöttek a fogságból. A mi keresztény húsvétünk, Jézusnak a húsvétja már nem emlékezés önmagában, hanem konkrét tény, Jézus mindannyiunkért odaadta az életét, mint Isten báránya. Valójában a zsidók húsvétja előképe annak, ami Jézus húsvétján aztán valóságosan megtörtént. És mi, akik megünnepeljük a húsvétot, és itt érkeztünk el a harmadik gondolathoz, a mi húsvétunkhoz, ezeket az elemeket mind-mind magába foglalja. Egyrészt valóban emlékezünk. Mind a kettőre egy picikét emlékezünk, a zsidók kivonulására, a zsidók húsvétjára is, hiszen nagyszombat este ez volt a kulcsolvasmány, mindig felolvassuk a Vöröstengeren való átkelést, amikor az Úr kiszedte valójában őket az egyiptomiak karmai közül. Utána megemlékezzünk nagycsütörtökön, nagypénteken, nagyszombaton a mi Urunk Jézus Krisztusnak a kereszt haláláról is. De az én húsvétoknak a lényege az, hogy tudatosítom önmagamban minden évben, hogy ez senki másért, értem, személyesen történt. Mindannyiunkért. Aki nem érkezik el idáig, hogy tudatosítsa, hogy Jézus értem halt meg, az a kereszténységből semmit sem értett meg. Ez egy olyan mély dolog, amit alig lehet szavakban kifejezni. Valójában Isten itt mondta el, hogy én az ember mit érek. Hogy én az ember akkora érték vagyok, hogy az ő egyetlen fia emberré lesz, szenved, meghal, és föltámad. És értem. Mindig egy szemében szabad itt gondolkodnom. Értem. Értem tette ezt. Az én bűneimért, az én gyarlóságaimért. A nagybőjben többször idéztem ezt a csodaszép jánosi mondást, hogy Isten előbb szeretett engem. Isten tehát előbb szeretett engemet azzal, hogy fia emberré lett és meghalt értem. És itt jön az én válaszom erre a döbbenetes tényre. És az én válaszom mi lehet? És ettől lesz a húsvét az én személyes húsvétom. Megpróbálok megújulni a hitben. Megpróbálom eldönteni azt, hogy a hit szerinti életem új lendületet vesz. Nemet mondok arra a lagymatag életformára, keresztény életformára, ami jellemzi hétköznapjaimat. és elkezdett következetesen élni, megélni a keresztény hitnek az igazságait. És ebből nyilvánvaló, hogy tanúságtevő élet kerekedik ki, tehát megpróbálok tanúságot tenni naprakészen megélt kereszténységemmel. Tudatosítom, hogy megváltott ember vagyok, az Isten bárányának a véreivel váltattam meg, és ez akkora dolog, hogy erre nekem csak ugyan válaszolnom kell. És semmi más nem lehet a válasz, mint az én elkötelezett, komoly keresztény életem, ami aztán testet ölt a rendszeres hitéletben, a rendszeres templomba járásban, a rendszeres következetes ima életben, a rendszeres következetes szentségekkel való élésben, a tanúságtevő életben. Ezt próbáljuk tehát megérteni, hogy minden húsvétkor három húsvétról van szó. A zsidók húsvétjáról, ami emlékezés, az én a Jézus húsvétjáról, amely nem más, mint az Isten bárányának a kereszthalála, és az én húsvétom pedig, amely arról szól, hogy megpróbálok talpra állni, fölegyenesedni, és keresztény emberként élni. Hát ebben segítsen mindannyiunkat a mindenható Isten. Amen.